Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Eszbíró Zoltán, történész, Oroszország szakértő, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, nagyon szívesen.
Mi értelme volt ennek a népszavazásnak Oroszországban?
Hát valószínűleg az volt a politikai értelme, hogy Putyin és környezete így bizonyítottnak látta, hogy nagy társadalmi támogatás mellett módosítják az alkotmányt, és azon belül azt a fontos pontot, ami elvileg lehetővé teszi számára, hogy 2024 tavaszán, amikor lejár mostani második egymást követő 6 éves mandátuma, akkor ismét neki vesélkedhessen, és újabb 2 ciklusra akár elnökké váljon. Tehát a politikai demonstrációs cél volt ez. Ugye talán érdemes felidézni ennek a történetnek a koreográfiáját. Január 15-én nagyon korán mondja el elnöki üzenetét Putyin, és ennek az elnöki üzenetnek az első felében különböző népjóléti intézkedésekről, illetve a rossz, kellemetlen, előnytelen demográfiai trendek megállításáról, megfordításáról beszél, majd a második felében az alkotmánymódosításról. És már ott egyébként szóba hozza ezt a bizonyos Padriád egymást követő korlátozást, ami szerepel az addig érvényben lévő, és illetve akkor érvényben lévő alkotmányban, ami hát arra adott lehetőséget, hogy egymás után lehessen valaki 2-szer Oroszország elnöke, utána viszont valaki másnak kell következni. Ezt ugye úgy játszották ki 2008-ban, amikor az első 2-4 éves ciklusa Putyinnak lejárt, hogy őt Medvegyev 1 ciklust kitöltött, majd 2012-ben Putyin visszajött. De közben ugye sokan elkezdtek azon meditálni, hogy voltak éppen ez az egész alkotmánymódosítás díj, ez semmi másról nem szól, mint annak a jogi feltételnek a megteremtéséről, hogy hogyan maradhatna Putyin 2024 után is Oroszország első embere. Nem volt világos egyébként, hogy ez miképp fog történni, különböző elméletek születtek, ennek részleteibe talán miután most már nem érdekes, annyira nem mennék bele. És hát március 10-én a Duma ülésen Valentina Tyereskova, a legendás újság, űrhajós nő, aki egyébként 1977. októberében már hasonló szerepet betöltött, amikor a brezsnyevi alkotmányt kellett méltatni a legfelsőbb tanácsban és elfogadásra javasolni. Előállt, és ő azt mondta, most egy kicsit karikírozom, de tényleg csak kicsit, mert majdnem úgy ezekkel a szavakkal, hogy milyenek ez a sok csűrés, csavarás, ez a hosszú lacafaca, egész egyszerűen ki kell mondani, és alkotmányba kell illeszteni azt a tézist, hogy minden korábbi elnökség, amely az alkotmánymódosítás előtt történt, az érvénytelen, nem számít, tiszta lappal indul minden ma élő volt egykori orosz elnök, tehát ez vonatkozik Medvegyevre is, korábbi elnökségei nem számítanak, akadály nélkül indulhasson el.
És Kim, akkor rendben van, ha nép ezt akarja, nincs mit tenni.
Nincs mit, pontosan erről van szó, és nem kellenek mindenféle trükkök, mindenféle kerülőutak, hanem hát történjék ez. És hát Putyin megjelenik aznap március 10-én a Dumában, és azt mondja, hogy ő a maga részéről ezt el tudja fogadni, de csak 2 feltétellel. Az egyik feltétel, hogy az alkotmánybíróság mondja ki, hogy ez nem alkotmányellenes, a másik pedig, hogy a nép erősítse ezt meg, hogy ez így rendben van. Nagyon érdekes, hogy kezdetétől nagyon következetesen nem referendumról beszéltek az utóbbi ügyében, hanem Szeraszíszkaja vagy Obsenarodnoje Galaszaványe, tehát összoroszországi vagy össznépi szavazásról. Tehát nem referendum, hanem szavazás. Miért fontos ez a különbség, és miért voltak ebben következetesek? Ez nagyon fontos az eredmény szempontjából. Mert hogy van egy 2004-ben elfogadott és 2017-ben módosított szövetségi alkotmányos törvény, ami rendkívül részletesen szabályozza a referendum lebonyolításának körülményeit, illetve érvényességének feltételeit. És az év elején, márciusban, amikor még a járvány az még nagyon-nagyon távolról fenyegette Oroszországot, és nem lehetett tudni, hogy ennek milyen mérete és következménye lesz Oroszország esetében, úgy tűnt, hogy le lehet bonyolítani, ki is tűzték április 22-ére Lenin születésnapjára, a hét közepére, szerdára, munkaszüneti napot biztosítva a lakosságnak a szavazás napját, úgy tűnt, hogy ezt minden további nélkül le lehet bonyolítani, de a hatalom már akkor tudta, hogy a referendum érvényességének feltételét, tehát hogy a szavazati joggal rendelkezők, ez kb. 110 millió polgár Oroszországban, több mint fele elmenjen szavazni. ez a feltétel rendkívül nehezen teljesíthető. És paradox módon a járvány az segítségére sietett a hatalomnak, mert hogy Putyin láthatóan egy ideig nem ismerte fel az ebben lévő lehetőséget, mert szinte az utolsó pillanatig kivárt, és úgy gondolták, hogy április 22-én egy nap alatt le fogjuk mi zavarni ezt a szavazást, de aztán valószínűleg a környezetében meggyőzték, hogy milyen előnyök származnak abból, hogyha ezt néhány hónappal eltolják, és olyan formában bonyolítják le, hogy egy hétre elnyújtják. És lényegében június 25-től július 1-jéig tartott a szavazás, és hát olyan sokan összességében a szavazati joggal rendelkezők 20%-a olyan körülmények között adta le a voksát, aminek ellenőrzése vagy teljesen megoldatlan volt, vagy rendkívül kétséges. Ennek következtében különböző bizonyítékaink vannak erre, valószínűleg a modern, függetlenné vált Oroszország történetének legdurvábban elcsalt választása történt meg ez alatt az egy hét alatt, de a hivatalos adatok ugye azt mutatják, hogy majdnem 68%-os részvétel mellett 78%-a támogatta a módosításokat, és Putyin és környezete úgy érezhette, hogy mind befelé, mind kifelé demonstrálta, hogy egy nagy népi támogatás kíséri mindazokon pontokban, 206 helyen módosították egyébként az alkotmányt, amit ők fontosnak éreztek, és közé elrejtve volt néhány érdemi is, így ez a bizonyos lenullázása a korábbi elnökségének.
Ennek a csodálatos végig gondoltságát érteni vélem, csak azt nem, hogy miért nem volt jó az a modell, amit Medvegyev Putyin annak idején megcsinált. Nincs egy ember, akiben annyira meg lehetne bízni, hogy egy ideig formálisan ő az első ember, és Putyin csak a második, vagy amikor Putyin csak miniszterelnök, akkor nem ő az első ember?
Hát akkor is ténylegesen ő volt az első ember. Nagyon jogos a kérdés, de azt hiszem, hogy itt az alapvető válasz ott keresendő, hogy Putyin politikai zenitjén túl van. És itt nem csak biológiai értelemben kell arra gondolni, hogy az egy 12 évvel ezelőtti állapot volt, amikor, tehát 2024-ben, amikor lejár, és egy ilyen helyzet alakulna ki, mint ami kialakult 2008-ban, a kettő között 12 év a különbség, 12 évvel idősebb Putyin, de ami még ennél is fontosabb, tehát látszik, hogy kicsatlan az egészségtől és fizikai formájának terjében van, tehát nem is a biológiai korlátra gondolok, hanem sokkal inkább arra, hogy ez az ország ma sokkal, de sokkal több problémával küzd, mint amivel küzdött 2008-ban. 2008-ban az a váltás Medvegyev és Putyin között úgy történt meg, hogy az orosz gazdaság az azt megelőző évtizedben GDP-ét megduplázta. 98 őszétől 2008 tavaszáig 103%-kal nőtt a GDP. A következő 10 évben összesen 3,5%-kal. Tehát, hogy egy egészen más Oroszországot ad át Putyin népszerűsége megkérdőjelezhetetlen, a társadalom rendkívül hálás neki, hogy a késői gorbacsovi évek, illetve a jelcini évek után stabil, kiszámítható, többé-kevésbé működőképes közhatalom jön létre, a jövedelmek évről évre átlagosan 10-10%-kal nőnek ebben a 2000 és 2008 közti időszakban, hát most meg az elmúlt 5-6 évben folyamatosan csökken a reáljövedelem, millió problémával küzd Oroszország, és Putyin népszerűsége a 2014-es krími annektálást követően 17-től folyamatosan és dinamikusan csökken. Tehát egészen más körülmények között kellene ezt a cserét lebonyolítani, mint ahogy le tudta bonyolítani 2008-ban, és hát nyilvánvalóan fizikai és politikai erejének teljében miniszterelnökként is azokat a szálakat, amit ellenőrizni kell formálisan második szerepből, de ténylegesen első szerepet ambicionálva, azt nyilván sokkal, de sokkal nehezebb lett volna most teljesíteni, ha egyáltalán képes lett volna erre Putyin.
Ha túl van a politikai zenitjén, akkor mi várhat rá azután? Újra elnök lesz? Elindul?
Hát, hogyha nagyon korrektek akarunk lenni, és miért ne legyünk azok, akkor ez a bizonyos szavazás, minapi szavazás, ez lényegében azt a folyamatot zárta le, amellyel jogilag lehetővé válik, hogy 2024 után ő újra elnök maradhasson. De hogy mi fog történni 24-ben, azt nem tudjuk, és addig is hosszú idő van, 36-ig meg pláne, ameddig elvileg még elhúzhatná. Úgyhogy feltételes módba kell fogalmazzunk, hogy nem tudjuk, hogy 24-ben mi fog történni. Én inkább, ha tudnék nagy tétekben játszani, mint ahogy nem tudok, akkor arra tennék, hogy 24-ben újra elnök lesz Putyin, de azért teljes egészében nem zárnám ki, amire egyébként ő maga is és környezete is hivatkozott, hogy ezt a lehetőséget, amely formálisan jogértelemben megnyitja számára az újabb elnökséget, azért kellett meglépni, mert ahogy közeledünk 2024-hez, és a politikai elit különböző csoportjai azzal kezdenek el kalkulálni, hogy Putyin után valaki más jön, akkor elkezdenek helyezkedni, és ez az állam működését súlyosan fenyegeti. Na most a probléma csak az, hogy ez hát nyíltan, vagy talán nem egészen nyíltan, de hát a hatalom változásának, a hatalom képviselőinek cseréjét vonja kétségbe, hogy ez működhet, hát másutt ezt azért más módszerekkel oldják meg, nem azzal, hogy valaki 30 éven keresztül lesz az ország első embere. Tehát röviden én azt mondanám, hogy nem tudjuk, hogy mi fog 24-ben történni. Én arra tennék, hogyha egészségi állapota ezt lehetővé teszi, és valami drámai katasztrófa nem következik be a gazdaság és a szociálpolitika területén, akkor Putyin 24-ben is megpróbál újra elnök lenni. Ha viszont egészségi problémái merülnének föl, vagy nagyon-nagyon komolyan romlana az életminőség, egyébként most jöttek ki a napokban a legfrissebb adatok a szegénységre vonatkozóan, és ezek nagyon nyugtalanítóak, szóval különösen annak a Putyinnak, aki kétségtelenül 2000 és 2008 között nagyon jelentősen csökkentette a hivatalos szegénységi szint alatt élők számát, lényegében megfelezte két első elnöki ciklusa alatt. Az utóbbi jó néhány évben ez a trend ismét visszafelé fordult, és megint növekszik ezek aránya. Tehát nem tudjuk, hogy mi fog történni, és igazán nem is annyira a társadalom reakciója az, amelyik itt talán fontos, hanem hogy az eliten belül lesznek-e dezertőrök. Tehát olyan csoportok, amelyek úgy gondolják, hogy Oroszországnak az a fajta nemzetközi elszigetelődése, amibe került 14 után, ez a tartós stagnálás. És ugye itt a járvány miatt egyelőre azt sem tudjuk pontosan, hogy az orosz gazdaság ebben és a következő évben mire számíthat. Néhány héttel ezelőtt összegyűjtöttem különböző intézetek, bankok, nemzetközi szervezetek, ügyvédi irodák prognózisát az idei kilátásokra, akkor még 3%-os visszaeséstől 10%-os visszaesésig ebbe a sávban volt. A legtekintélyesebb, az egyik legtekintélyesebb gazdasági szakértőjük, Alekszej Kudrin, aki 10 évig volt szövetségi pénzügyminiszter, ma a számvevőszék elnöke, tehát hozzáférése van azért a bizalmasabb adatokhoz is. Ő azt valószínű, hogy 7-8%-os recesszióval zárja az idei évet Oroszország, de ezek a prognózisok még akkor születtek, amikor komolyan nem kellett második hullámmal számolni. Ha lesz második hullám, és az hetekre vagy esetleg hónapokra megint a gazdasági aktivitás lefolytásával jár, akkor nyilván ezt a prognózist is módosítani kell. Röviden nem tudjuk, a járvány miatt se tudjuk, hogy itt milyen szociális következményei lesznek mindennek, és ez hogyan hat a rezsim elfogadottságára.
Mit számít, ha számít Oroszországban az, amikor elcsalnak egy ilyen népi szavazást?
Az az igazság, hogy az elit, mármint hogy a szellemi elit, a közélet iránt érdeklődő emberek jelentős része számára ez fontos. Hát különböző válaszreakciókat vált ki, egyrészt azt, hogy én már ebbe a spektákulumba többet nem veszek részt, ugyan már nem foglalkozom én ezekkel, emigrálnak, sokan emigrálnak, hagyják ott Oroszországot, egyébként a krími válságot követően. Nem feltétlenül politikai üldözés miatt, tehát nem azt akarom állítani, hogy a dinamikusan növekvő emigráció az a politikai tiltakozás egyfajta direkt formája, de azt állítom, hogy ezek az emberek nem véletlenül egyre nagyobb számban hagyják el az országot, mert reménytelennek tartják. Reménytelennek tartják nem csak politikai értelemben a vállalkozásukat, a tevékenységüket, azt, hogy tudós emberként el vannak zárva a külföldi tudósokkal való kapcsolataikban, mert mindenütt a biztonsági szolgálat, a titkosszolgálat árgus szemekkel figyeli, hogy nehogy már valami olyan titkot áruljanak el. Tehát olyan hangulat keltődik az élet legkülönbözőbb területén működő emberek számára, hogy azt mondják, hogy hát inkább mennek külföldre. Csak egy egyszerű példát néhány hete olvastam, egy vegyész vagy biológus fiatal kutató nőről 30-as éveinek elején jár, és a Szilikonvölgyben dolgozik, és megkérdezték, hogy hát komoly állása volt Moszkvában, és egy akadémiai intézet kutatója volt, és megkérdezték, hogy hát miért választotta, hogy emigrál, és itt dolgozik. És azt mondta, semmi politika a dolog mögött nincs, de mutatja egyébként a rendszer természetét, hogy mennyiféle oka lehet annak, hogy úgy gondolják, hogy lemondunk erről, mert belátható időn belül itt a dolgok jobbra nem fordulnak. Azt mondta, hogy hát amikor a kísérleteimhez különböző anyagokra, reagensekre van szükség, én itt leteszem este az asztalomra a listát, hogy mire lenne holnap szükségem, és másnap reggel itt van az asztalomon. Ez Oroszországban a vezető kutatóintézetben hetekig tartó egyeztetés, és jó, ha néhány hónap után megjönnek azok az anyagok. Én fiatal kutató vagyok, 30-as éveimben a kutatói képességeim csúcsán. Hát nem akarom ezt az időt arra pazarolni, amire nem szeretném. Tehát ezzel csak érzékeltetni akarom, hogy nagyon sokféle motivuma van annak, nem feltétlenül direkt politikai motivuma, hogy a reakció az, hogy elmennek. És hát a társadalom egy jelentős része természetesen tájékozatlan, mint ahogy nyilván a magyar társadalomnak is van egy jelentős része, aki egyszerűen el van zárva azoktól az információktól, amelyek alapján megbízhatóbban, hitelesebben tudna tájékozódni, vagy egész egyszerűen az egzisztenciális problémái nem teszik lehetővé, hogy dolgoknak utána járjon, utána nézen. Hát ezeket az embereket meg lehet vezetni. Egyébként talán 2015-ben publikálta Gurjev és Trezman azt az első nagy tanulmányát, amiben kifejtik az úgynevezett információs autokrácia koncepcióját, amikor is arról beszélnek, hogy a modern világban autokratikus rendszereknek elég, hogyha újságírók egy jelentős részét vagy megfélemlítenek, vagy megvesznek, illetve az értelmiségnek a mértékadó szereplőit ugyancsak majd megfélemlítenek, megvesznek, és ezek segítségével annélkül, hogy kiterjedt módon erőszakot kelljen alkalmazniuk, a társadalom egésze ebben az autokratikus modellben hatékonyan működhethető.
Nem kell mindenkit megvenni, csak aki kulcspozícióban
pontosan,
van.
Tehát akik bizonyos értelemben a korábbi teljesítményük miatt a társadalom joggal néz fel, autoritásnak, tekintélynek gondolja, ezeket az embereket, ezeknek az együttműködését kell megszerezni, hol félelemkeltéssel, hol előnyök nyújtéssel van, hát nyilván ennek különböző módja van. Ha ez megtörténik, még egyszer mondom, főleg két csoport az, amelyik ebből a szempontból értékes lehet az autokrata vezetés számára, az egyik az újságírók csoportja, a másik a mértékadó értelmiségiek. Ez nyilván elsősorban humán értelmiséget jelent, akik a társadalom ügyével foglalkoznak, de ebben nyilván a művészet, a kultúra embere is beletartoznak.
Mit csinál a koronavírus Oroszországban? Mert egyrészt nagyon durva számokról, másrészt az orosz hadsereg laboratóriumainak fantasztikus eredményeiről lehet egyszerre olvasni.
Hát, ami az eredményeket illeti, mondjuk komolytalan lenne, hogy történészként ilyen természettudományos vívmányokat akár pro, akár kontra kommentálni tudnék. Nyilván akkor látunk ebben az ügyben világosan, amikor nem csak Oroszországban, hanem azon kívül is ezek az eszközök vagy vakcinák mutatják hatékonyságukat. Én bízom benne és reménykedem, nem csak Oroszország miatt, hanem a világ miatt is, hogy ezek valóban azt a hatékonyságot mutatják, vagy azt az eredményt mutatják, mint amiről beszámolnak. Ami viszont a számokat illeti, illetve a járványhelyzetet Oroszországban, ott az elmúlt hetekben egy fontos változás bekövetkezett, egyfelől elkezd már néhány hete csökkenni a napi megbetegedés szám. Ez ugye, amikor csúcsra járt, ez valamivel 10 000 fölött volt naponta. Ma már ez 6 és 7 ezer között van jó néhány napja, tehát lassan-lassan a hivatalos adatok tanúsága szerint ez a szám csökken. Jelentős változás az is, hogy Moszkvában is jelentősen csökken az új megbetegedés szám. Ez azért fontos, mert a járvány első hosszú szakasz szakaszában Moszkva és Moszkva megye voltak olyan hetek, amikor ketten ez a két adminisztratív egység a teljes megbetegedés számnak a kétharmadát tette ki, és ehhez képest vidéken elenyésző néhány gócpont volt. Most ez a helyzet megváltozott, tehát Moszkvában is lejtmenet van, és most már nem teszi ki Moszkva és Moszkva megye ilyen arányban az összes regisztrált megbetegedett számát. Nyugtalanító, és mondjuk a magyar turisták számára rossz hír, hogy mindeközben Szentpéterváron viszont felfelé tart. Sőt, Szentpétervár még egy szempontból drámai helyzetben van, jóval nagyobb a megbetegedéshez képest az elhalálozottak száma, mint Moszkvában. Mi? Ez ugye azért nehéz erre magyarázatot találni, mert a két történelmi fővárosról van szó, két olyan helyről, két olyan megapoliszról, ahol ugye Pétervár is 5,5 milliós város, nagyon jelentős, tehát az orosz átlagot messze meghaladó egészségügyi szolgáltatásokkal, ezért nehéz magyarázatot találni, hogy miért ez a nagyon jelentős különbség Moszkva és Szentpétervár között. Minden esetre egyelőre Szentpétervár ezeket a rossz adatokat mutatják, és Oroszország azért egy elég különleges hely. Vannak itt olyan területei a sarkvidéken, ahol fontos munkákat végeznek, például Murmansk mellett egy LNG, tehát egy ilyen cseppfolyósító, gázcseppfolyósító kikötőt építenek föl, terminált építenek föl, ott például néhány ezer ember betegedett meg pillanatok alatt. Ugye ezek ilyen zárt közösségek, amelyek ilyen cserében, havi cserében dolgoznak, elég, ha egy-két ember bejön és lefertőzi az egészet. Hát ott a rendkívüli helyzetek minisztériumának pillanatok alatt két hatalmas tábori kórházat kellett a sarkoron túl felépítenie, és hát voltak még ilyen helyek, tehát Oroszország ilyen szempontból a hatalmas méret és eme különlegességei miatt hát produkál furcsaságokat. Azt se lehet pontosan tudni, például talán egy jó hónappal ezelőtt, amikor a New York Times és a Financial Times, illetve előtte a brit Guardian írt arról, hogy itt problémák lehetnek a halálozással, mert hogy a hivatalosan bevallott halálozási adatok, illetve az egészségügyi személyzet elhalálozása között óriási különbség van, hogyha ezt az olasz, illetve a brit példákkal vetjük egybe. Emlékszem, másfél-két hónappal ezelőtti hírcsokorról van szó, akkor Oroszországban még csak 1450 halott volt, de erre az 1450 halottra akkor már 150 orvos és ápoló jutott. Ekkor már a briteknél 27-28 ezer halott volt, és ugyanennyi volt az orvos és az ápoló halott. Nem lehet tudni, tehát nem véletlen. Tehát ez akkora különbség, hogy az emberben nagyon gyorsan fölmerül, és hát nem bennem, hanem az ott élő orosz újságírókban, társadalomtudósokban, hogy itt valami az adatszolgáltatással nem lehet rendben, és hát szerintem ez is nehézséget okoz, csökkenti a bizalmat a hatalom iránt. Itt ugye az is nagyon fontos ezeknél az információs autokráciáknál, hogy folyamatosan az információs tér uralásával azt a benyomást tudja a hatalom kelteni, hogy kompetens. Most a járvány az egy olyan tipikus helyzet, amikor elég gyorsan az egyszerű ember is le tudja mérni, vagy legalábbis az a benyomása keletkezik, hogy meg tudja ítélni, hogy ez a hatalom most kompetensen szervezte a dolgokat, vagy sem.
Családokban elkezdenek hullani az emberek.
Pontosan. Tehát hogy itt ez nem egy bonyolult feladvány, és lehet, hogy ő nem is tudja, hogy most kompetenciáról mond véleményt, de hát itt nagy kockázatai vannak a hatalomnak, hogy ebből a történetből hogy jön ki. Csak egy szomszéd ország példáját említsek, ugye Belorussziát. Belorussziában ugye augusztusban választások lesznek, elnökválasztás, és talán ez az első olyan elnökválasztás, amikor Lukasenkónak nagyon komolyan izgulnia kell, hogy hatalmon tud-e maradni, mert ahogy viselkedett a kampány idején, mármint a járvány idején, tehát azt mondta, tehát lényegében ott mentek a futballmecsek, semmi érdemi szigorítás nem történt Belorussziában, annyira irracionális volt, és láthatóan a belorusszok, akiknek egy jelentős része sokáig lojális volt a Batyka a diktátor iránt, úgy tűnik, hogy most éppen a járvány kapcsán ezt a lojalitásukat most már kezdik elveszíteni. Tehát azt akarom mondani, hogy a járványnak Putyin és környezete politikai jövője szempontjából is van jelentősége. Nyilván nem az az irracionalitás jellemzi az orosz magatartást, mint ami jellemezte a beloruszt, de azért kérdéses, hogy ennek a lecsengése milyen lesz, és lesz-e második hullám, és ez a második hullám milyen következményekkel jár.
Ez Bíró Zoltán történész, Oroszország szakértő, az Inforádió arénájának vendége. Milyen hatással volt az orosz gazdaságra az a pillanat, amikor az egyik olajfajta ára egyszer csak beesett mínuszba, mert nem volt hol tárolni a világban?
Ugye, hát először fordult elő 98 után, hogy akkor a Urals, tehát az a minőségű keveréke a kőolajnak, amit ők exportálnak, az alacsonyabb, tehát 10 dollár alá esett, mint volt 1998-ban az államcsőd idején. És hát összességében is szerintem súlyosan elhibázott volt az a márciusi történet, amikor nem voltak hajlandóak az OPEC plusz keretében meghosszabbítani a kvóta megállapodást, illetve a szaudiaknak azt a javaslatát, hogy a kitermelési kvótát még tovább csökkentsék, és miután ők ezt felmondták, ezt követően a szaudiak nyílt árháborúba kezdtek, és ez az árháború vezetett el oda, hogy hát ilyen drámaian visszaesett a kőolajára, illetve hát egyébként is már túlkínálat van kőolaj tekintetében, ezért fordul elő, hogy hihetetlen mennyiségben a tengereken tankerek várják, hogy valaki vásárolja azt az olajat, mert hogy jóval-jóval több olaj van a piacon, mint amennyi a fogyasztás, és ugye erre jön rá még a járvány, amely a gazdasági aktivitást a világ nagyon sok fontos részén lefolytotta. Következésképpen a szénhidrogén iránti kereslet jelentősen csökken. Valamikor április végén adta ki a Nemzetközi Energiaügynökség azt a prognózisát, amely szerint az év, a világ energia szükséglete idén minden bizonnyal 6%-kal lesz kevesebb, mint volt előző évben, és ami nagyon érdekes ebben a jelentésben, hogy a drámai visszaesés a hagyományos energiaforrásokat érinti, tehát a kőolajat, a földgázt, a kőszént, ezzel szemben a nukleáris energiát, illetve a megújuló energiafajtákat nem, sőt azok jelentősége nő, és először vannak azon a történelmi csúcson, hogy a globális mixben 40%-ot meghaladó ma a nukleáris energia, illetve a megújuló energiafajták részesedése. Na most ez probléma lesz Oroszország számára, nyilván nem a holnap és holnap után problémája, de például az egyik vezető orosz energetikai szakértő nyilatkozta, vagy írta egy nagy tanulmányában, hogy a egyébként is tartó dekarbonizációs folyamat, ami egy tudatos döntés legalábbis Európában, az például annak következtében, ami az energiapiacokon zajlik a járvánnyal összefüggésben, felerősítheti, kiteljesítheti, felgyorsíthatja a dekarbonizációs folyamatot, és a nem távoli jövőben ez komoly probléma lehet Oroszországnak, ahol ugye a valutabevételek jelentős részét, főleg a kőolaj, kevésbé a földgáz biztosítja. Tehát ilyen értelemben itt rövid és középtávon is olyan kihívásokkal találja szembe magát Oroszország, amelyek az ő gazdaságát és belső politikai stabilitását, még egyszer mondom, ebben az összefüggésben nem holnap-holnap után, de a nem távoli jövőben hát nagyon kérdésessé teheti.
Oroszország atomenergia ipari technológiai, meg építő, meg exportőr nagyhatalom is. Ez van akkora volumen, amivel lehet ellensúlyozni?
Nincs akkora. És ráadásul ugye a világba végbe menő folyamatok azt jelzik, hogy egyre ritkább az a lehetőség, amikor a fák térségen kívül bárhol is lehetősége van építeni. Itt ugye pillanatilag ugye a finn és a magyar építkezésről, tehát nukleáris beruházásról tudnék most hirtelennyében beszélni fák térségen kívül, ahol Oroszországnak erre lehetősége nyílt. Tehát ilyen értelemben ez össze nem vethető azzal, sőt, tehát a hadipar exportja nem vethető össze azzal, amit jelent a szénhidrogén export, különösen, hogyha a globális konjunktúra számunkra kedvezően alakul. Ugye például 2007-2008-ban, amikor ebből a 70 dollár körüli szintről elkezdett fölmenni 2008 nyaráig 140 dollárra a hordonkénti ára, még a Urals-nak is, szóval ebben a periódusban hetente 3-4 milliárd dollár tudott félrerakni az ő jegybankjuk. Na most ezekben az években 12-13 milliárd milliárdos volt a teljes hadipari exportjuk, nem a profitjuk, a teljes volumen. Tehát ezzel talán érzékeltettem, hogy ezek fontos területek, de nagyságrendekkel maradnak el a szénhidrogén exportjukhoz képest.
Milyen most a Fák térség vonzása? Mi az, ahol Moszkva nagyon erősen befolyásol, mi az, ahol nagyon szeretne erősen befolyásolni, de már annyit nem tud? Milyen most ennek a rendszernek a szerkezete?
Hát ugye a Fák térségben a leghatékonyabbnak tekintett integrációs képződmény az az Eurázsiai Gazdasági Unió, amit három állam alapított, és rövid időn belül két további csatlakozott, ugye az alapítók Oroszország, Kazahsztán és Belarusz, és nagyon gyorsan csatlakozott hozzájuk két a térség szegény államának számító Örményország, illetve Kirgizia. Nyilvánvalóan az utóbbi kettő, ráadásul az örményeknél még biztonsági szempontok is vannak az azeriekkel meglévő konfliktusuk miatt, szóval nagyon kiszolgáltatott Oroszországnak, de hát minduntalan szeretek arra hivatkozni, hogy ebből az öt tagállamból, tehát négy legszorosabb szövetségeséből Oroszországnak egyik sem ismerte el a Krim annexióját. Tehát, hogy még azok az államok is, amelyek politikailag és gazdaságilag nagyon kiterjedt együttműködésre hajlandóak. Egyébként ezek az államok tagjai a kollektív biztonsági szerződés szervezetének, a taskenti megállapodásnak, ami a Fák térség NATO-jának tekinthető, a felsorolt öt államon túl még Tadzsikisztán tagja. Tehát nem csak politikai, gazdasági, de még katonai szövetség is köti őket Oroszországhoz, de ezt az Oroszország számára fontos kérdést például nem tudta keresztül vinni. Tehát azt akarom mondani, hogy nyilván ezeknek az államoknak egyfajta biztonságot, gazdasági és politikai biztonságot ad az Oroszországgal kialakított kapcsolat, de ez a kapcsolat már nem tud olyan erővel működni, hogyha a helyi elitek valamit nem tudnak, vagy nem hajlandóak elfogadni, az az akaratukkal szembe keresztül tudja vinni Oroszország.
Mi a helyzet most a Krímben? Mi a státusa? Béke van-e ott egyáltalán? Kik uralják?
Hát ha én a különböző sajtó megnyilatkozásokból legyenek ezek oroszországi hivatalos és oroszországi ellenzék, illetve ukrajnai beszámolók, akkor bennem egy olyan kép alakul ki, hogy alapvetően ott élők nagy többsége tudomásul vette ezt a változást, abban már messze nem vagyok biztos, hogy az az eufória, amely őket eltöltötte 2014 tavaszán, de esetleg 15-16-ban ez az eufória továbbra is jellemezné őket. Nyilvánvaló ott egy állandó feszültségforrás az ott élők, krimi tatárok helyzete, illetve azok a hírek, amelyek majdnem, hogy két hetente bukkannak fel, hogy különböző krimi tatár személyek ellen a Szövetségi Biztonsági Szolgálat letartóztatásokat rendel el. Láthatóan a krimi tatárok azok, és nem az ott élő ukránok, akik politikailag a legnagyobb aktivitást mutatják, mint egyfajta ellenerő az orosz jelenléttel szemben, de összességében azt tudom mondani, hogy az orosz státusz férfiak folyamatosan arról beszélnek, hogy a Krím ügyében nincs miről tárgyalni, az eldöntött tény, az Oroszország része, valószínűleg létezik, a hétköznapok normális menetben zajlanak, de például azt azért megjegyezném, hogy talán egy jó évvel ezelőtt volt, hogy egy tendert írtak ki a mobilszolgáltatóknak, ott is három ilyen nagy szolgáltató van, ahogy talán Magyarországon is mindmáig, és a tender kiírása, akkor ez a három nagy oroszországi mobilszolgáltató kérte, hogy a tenderből vegyék ki a Krím-félszigetet. Azért, mert félnek, hogy szankció alá esnek. Tehát ez a fajta jogi bizonytalanság, hogy a külvilág de facto tudomásul vette, hogy ez a helyzet, de júri azonban nem, sőt szankcionálja is azokat a légitársaságokat, egyéb szereplőket, akik ott beruháznak, vagy bármiféle gazdasági aktivitást mutatnak. Tehát ha a hétköznapi élet szintjén nem is érzékelhető ez, azért ott nem egy konszolidált helyzet van.
De eddig Moszkvának a Krím annexiója hozta azt, amit attól elvártak?
Én azt gondolom, hogy abban az értelemben hozta, hogy Putyin népszerűségét 2014-15-16-17 első felében újra politikai égbolt fellegeibe nyomta föl. Ugye 2012-13-14 elejéig itt volt egy nem drámai, de kitartó lejtmenete Putyin és a rezsim népszerűségének, tehát van egy folyamatos népszerűségvesztés, ezt nagyon hatékonyan megfordítja. Tehát a rezsim nézőpontjából van egy rövid távú előny, kétségtelen, de Oroszország, amit ennek következtében elszenved, tehát azok a szankciók, amelyek sújtják. Hát elég, hogyha most például erre az északi áramlat 2 történetre gondolunk. Talán a hallgatók is tudják, hogy jóval korábban megépült az északi áramlat 1, amely Szentpétervár mellől Németországba, a Balti-tenger fenekén viszi a gázt. Az északi áramlat 1 az 55 milliárd köbméter éves kapacitással szállít gázt. Most mellé megépítettek egy másodikat. De amerikai szankciók arra bírták azt a fektető hajót, amelyik ezt a Balti tengerben ezeket a csöveket, két egymás mellett haladó vezetéket fektet, arra bírták, hogy elhagyja a fektetési területet, 120 kilométer maradt. Ez 9,6 milliárd euróba kerülő befektetés, több mint 1000 kilométer a tenger alatt, 120 kilométer hiányzik, és egyelőre nem tudják fektetni. Valószínűleg megtörténik, mert van egy olyan orosz hajó, amit átalakítottak, de ez is mutatja, hogy milyen óriási beruházásokat is tud fenyegetni. Ráadásul az amerikai szankciók most megint a szenátus és a képviselőház előtt van, ott például még azokat a biztosító társaságokat is szankcióval fenyegetik, amelyek biztosítják azokat a cégeket, hajóit, berendezéseit, akik bármilyen formában az északi áramlat 2 fektetésében közreműködnek. Tehát még a biztosító társaságoknak is félni kell attól, hogy szankció alá esnek. Tehát Oroszország gazdaságilag és politikailag, hiába a BT tagja, azért nagyon sebezhető, technológiai értelemben is nagyon sebezhető, nagyon sok fontos dologhoz nem jut hozzá. Tehát összességében én azt mondom, hogy a rezsim számára rövid távon előnyökkel járt a Krím megszerzése, de szerintem az orosz politikai közösség nagy többsége számára közép és hosszú távon csak hátrányok származnak belőle.
Mi az orosz rezsim szerkezete? Mert innen nézve laikus szemmel nagy jelentőséget szoktunk tulajdonítani annak, ha egy ismertebb nevű, magasrangú férfiú előre vagy hátra lép a magától vagy másokból. Hát ki az úr a háznál?
Nyilván Putyinnak kitüntetett szerepe van, de nyilván nem kínyúrként vezeti az országot, és nem csak azért, mert bizonyos jogi normák és szokások korlátozzák ezt, hanem nyilván az eliten belül vannak különböző érdekcsoportok, amelyek egyfajta kiegyensúlyozójaként, döntőbírájaként is fellép, és elfogadják ebben a szerepben, és úgy tűnik, hogy egyelőre pótolhatatlannak tartják. Ugye a jövő fogja megmutatni, hogy ezt a szerepét tartják értékesebbnek, vagy elkezdenek komolyan gondolkodni azon, hogy Oroszország elszigetelődése nem csak személyükben, hanem az ország egészét tekintve milyen hátrányokkal jár, és lehet, hogy ez a döntőbírói szerep leértékelődik a későbbiekben, és el tudják képzelni Oroszország jövőjét Putyin nélkül is. Az biztos, hogy tehát nem egy önkényúrként kell rágondolni, de nyilvánvaló, hogy óriási hatással van, óriási befolyással van, mögötte ott áll a titkosszolgálati múlt, annak tudata és annak valósága, hogy a titkosszolgálati korporáció része se. Nyilvánvalóan ennek a csoportnak a lojalitását élvezi. Hát amennyire kívülállóként és különböző elemzésekből ki lehet olvasni, valószínűleg ez a titkosszolgálati korporáció sem egységes. Itt is vannak belső konfliktusok, de alapvetően Putyinnak az egy óriási erőforrása volt hosszú időn keresztül, hogy ebből a körből jött. Ez a kör többé-kevésbé a Szovjetunió felbomlása után, annak ellenére, hogy ezt a titkosszolgálati mezőt milliószor a 90-es években átszervezték, de alapvetően az intaktságát megőrizte, és ez egy nagy erőforrás volt. Tehát ma nincs olyan színház, ahol a második ember ne a titkosszolgálatoktól jöjjön. Tehát ma az orosz életet a titkosszolgálatban szolgáló emberek olyan mértékben hálózzák át, tehát a polgári életnek, tehát ne is katonai vagy titkos területekre gondoljunk, hanem tényleg a tudománytól, az egyetemi világtól, a kultúrától, nem beszélve a termelés különböző területeit, ahol a második, harmadik ember ne olyan valaki legyen, aki a titkosszolgálatban szolgált, és ugye szokás azt mondani, hogy obsitos csekista nincs, tehát hogy az a lojalitás, és lehet, hogy nem is csak egy ilyen érzelmi lojalitás, az továbbra is ehhez a csoporthoz kapcsolja. Tehát azt mondom, hogy egyelőre nagyon komoly erőforrások fölött rendelkezik, nagyon jelentős befolyással. A kérdés az, hogy azt a szerepet, amit eddig többé-kevésbé hatékonyan be tudott tölteni, azt az elit meddig fogja értékesebbnek tekinteni annál, semmint, hogy valaki olyas valakire cserélje Putyint, aki ebből az elzártságból Oroszországot ki tudja mozdítani, illetve egy olyan pályára tudja állítani az orosz gazdaságot, ami ismét gyorsan növekvő és modernizálódni képes gazdaság lesz.
Olyan része az orosz gazdasági elitnek van, amellyel a politikának legalább megegyezésre kell törekednie, vagyis ebben az értelemben önálló mozgástere van.
Hát azt gondolom, hogy ugye a magyar sajtó is előszeretettel használja a nagyon tehetős üzletemberek vonatkozásában az oligarcha kifejezést. Én azt hiszem, hogy ez a mai Oroszország tekintetében pontatlan megfogalmazás. Oligarchákat tudnélik szerintem a 90-es évek jelcini Oroszországban lehetett találni olyan embereket, akinek az volt az ambíciója, és nem csak ambíciója, de meg is volt hozzá az ereje a közhatalom rendkívüli mérvű meggyengülése miatt. Oligarcháknak tehát olyan embereket lehetett tartani, akik ambicionálják, hogy ne csak lobbistái legyenek a saját gazdasági tevékenységüknek, hanem formálói, alakítói legyenek az orosz belpolitika, külpolitika, gazdaságpolitika stratégiai ügyeinek. És ez nem volt társadalmi felhatalmazásuk. Na most azok, akiket ma nagyon gazdag emberként tartunk számon Oroszországban, azok Putyin kreatúrái. Tehát azok attól lettek ilyen gazdagok, mert Putyin ezt megengedte nekik. Jelcin korszakában nem azért lettek olyan gazdagok, mert Jelcin ezt megengedte, hanem a privatizációs folyamat, a közhatalom gyengesége miatt nőtték ki magukat, és kezdtek uralni olyan extra profit termelő zónákat, mint az energiatermelés, a bankszektor, és még néhány terület. Most már fordított a helyzet. Ezek kreatúrák. Vannak olyan nagy befolyással, nagy gazdasági erővel rendelkező szereplők, akik túlélték a jelcini korszakot, csak hogy ezek az emberek tisztában vannak azzal, ha más miatt nem, hát Hodorkovszki sorsa miatt, hogy ma már nem viselkedhetnek oligarchaként. Tehát amit megtehettek a 90-es években, azt nem tehetik meg most, mert annak következményei lesznek. Tehát én értem, én azt akarom mondani, hogy azok a nagyon befolyásos, nagyon nagy gazdasági erővel rendelkező emberek politikai értelemben kiszolgáltatottjai Putyinnak, és nem látom őket politikailag önálló szereplőnek. Az más kérdés, hogy eljön-e az a pillanat, amikor ezek lesznek annyira bátrak, hogy összefogjanak, és kevesebb kockázatot lássanak az összefogásban Putyin ellen, mint az a kockázat, amit az esetleges lelepleződésük jelentene. Ebben én nem tudok beletekinteni, most úgy érzem, hogy ezek az emberek elfogadják Putyint, és tisztában vannak azzal, hogy nem ők, hanem Putyin diktál ebben a viszonyrendszerben.
Volna valami közös érdekük összefogni? Valószínűleg egy bizonyos anyagi erő fölött már nem az orosz piacon játszanak csak, hanem szeretnének kint is játszani.
Hát pontosan erről van szó, tehát, hogy például nagyon érdekes volt, amikor ez a már korábban említett áprilisi csörte megtörtént a szaudiakkal, akkor például a Lukoil második embere, Fegyun, nyilvánosan arról beszélt, hogy ez egy súlyosan elhibázott döntés volt. Tehát, ami majdnem úgy példátlan volt, mert ennek az embernek mégiscsak van veszteni valója, és mégis merte nyilvánosan azt mondani, hogy elhibázott volt, és óriási veszteségeket jelentett Oroszország egészének is, illetve hát nyilván a nagy olajipari cégeknek. Tehát én el tudom képzelni, hogy lehetnek, vagy hozhat a kormányzat olyan több és súlyos és nagyon jelentős káros hatással járó döntést, amiután ezek az emberek, akik alapvetően elfogadják ezt a függelmi viszonyt a politikától, egy ponton túl azt mondják, hogy eddig s ne tovább. De még egyszer mondom, ez egy apró eset volt, és majdnem, hogy kivételes volt az egyetlen egy befolyásos üzletember, aki nyíltan vállalta ezt a véleményét, hogy ez elhibázott volt az OPEC plusz megállapodás felmondása, de ezek szaporodhatnak a későbbiekben.
Milyen a viszony az új ukrán vezetésre?
Hát nagyon nehéz megítélni, olyan drámaian új helyzetet nem látok, de ebben nyilván egyfajta torzító szerepet játszik az, hogy egyfajta munkaköri kötelességként én beleszoktam nézni az orosz nagy televíziós csatornák esti politikai műsoraiba. Ezt úgy kell elképzelni a magyar nézőknek, vagy hallgatóknak, hogy estéről estére például a Russia egy csatornán egy és ugyanazon a riporter a hét valamennyi napján, két-két és fél órán keresztül, lényegében 35 embernek a cseréjében 5-6-an állnak ott, és hát beszélgetnek Oroszországról, de Oroszország minden problémája dacára, járvány ide, járvány oda, gazdasági problémák ide, gazdasági, szinte minden műsorának második felében Ukrajnát szapulják. És itt ugye a probléma nem az, hogy mi a véleményük, mert hát ugyan az én véleményemtől szöges ellentétben fejtenek ki álláspontot, legitim álláspont lehet az is. De az a nyelv, azok a jelzők, azok a szitok szavak, ahogy tudnak ukránokról, ha éppen konfliktusban vannak lengyelekről, ha épp konfliktusban vannak csehekről, a nyugatról, Amerikáról, ha csak töredékét engedné meg magának, én például soha nem engedek meg semmi ilyes, mint az oroszokkal kapcsolatban, hogy ilyen jelzőt használjak. Ha bírálom Oroszországot, akkor legfeljebb, és ezt nyilván ebből a beszélgetésből is kiderült, azt a kormány vonatkozóan teszem, és nem az orosságra, meg Oroszországra általában. Vagy ha Oroszországot használunk ebben az esetben, mindig a kormányzatra, a politikai elitre gondolok. Na de ezek a műsorok hemzsegnek az elképesztő kirohanásoktól. Tehát, hogyha erre a benyomásomra hagyatkozom, akkor azt kell mondjam, hogy az igata világon semmi nem változott. Hihetetlen dolgokat mondanak Zelenszkijről, az új ukrán elnökről, lenézik, kifejezetten fitymálóan beszélnek róla, hogy milyen az érintkezés, és van-e egyáltalán érintkezés Putyin és Zelenszkij között, arról, és hogy ennek milyen a minősége, a nyelvi minősége, hogy ők esetleg telefonon érintkeznek egymásról, arról meg nem tudok beszámolni. Ami a nyilvánosság előtt megjelenik, ott azt érzékelem, hogy egy gyenge, hasznavehetetlen elnöknek próbálják bemutatni Zelenszkijt, és retorikailag semmi nem változott ahhoz képest, ami korábban volt. Nyilván Poroshenkohoz képest az új ukrán elnök egy, hogy is mondjam, kompromisszumkészebb figura, távol áll tőle egy ilyen nemzeti retorika és elfogultság, de még egyszer mondom, ezt nem látom, hogy a két ország kapcsolatainak minőségében bármiféle érdemi változást.
Az honnan derül ki, hogy az Európai Unió vezető hatalmával, Németországgal milyen az orosz viszony?
Hát ez is egy érdekes dolog, mert ugye Merkel volt az, aki évekkel ezelőtt, amikor még ott volt az G20-as találkozó volt Ausztráliában, úgy jött ki, és úgy nyilatkozott a Putyinnal folytatott beszélgetéséről, négy szemközti beszélgetéséről, hogy Putyin egy egészen más világban él. Tehát ebből lehet látni, hogy Merkel, mint a német politika meghatározó politikusa, egyfelől azt hiszem tisztában van azzal, hogy Putyin mit képvisel, Putyinnak az elképzelései milyenek lehetnek, de Merkel, mint körültekintő politikus, ugyanakkor folyamatosan, amíg csak lehet, próbál a dialógus fenntartása mellett is szót emelni. És itt ugye van még egy dolog, ami német érdek, ez az előbb említett északi áramlat 2, tehát ahogy az amerikaiak hihetetlen nyomást gyakorolnak annak érdekében, hogy ez ne valósulhasson meg, fenyegetnek különböző európai szereplőket, Németországnak elemi érdeke, hogy ez megépüljön, és egy ilyen folyamatos gázellátást biztosítson számára.
Volt kancellárjuk, ott ül a felügyelőbizottság elnökeként.
Hát igen, ott, igen, Schröder ott ül, így van, de ott nyilván fontos üzleti érdek, hogy ez megvalósuljon, tehát ennek a és egyébként is Európából Németország az, amelyiknek a legszorosabb, legkiterjedtebb gazdasági kapcsolatai vannak Oroszországgal. Ugye ez a 90-es évektől alakul ki, 2010-ig, 2011-ig még Kínánál is nagyobb kereskedelmi forgalmat bonyolított le a két ország, ott volt a váltás 10-11-ben. Tehát lehet látni, hogy Merkel miközben látja, hogy milyen biztos tökéletesen tisztában van Putyin személyével, a putyini rendszer természetével, de ugyanakkor nyilván ott vannak a német gazdasági érdekek, és nyilván ott van az amerikai nyomulás, ami ugye azt a célt szolgálja, hogy nem csak büntetni akarja különböző politikai okok miatt Oroszországot, hanem nyilvánvalóan a saját palagázának is piacot akar teremteni Európában. Tehát, hogyha elálljuk az útját a vezetékes oroszgáznak, azzal lehetőséget teremtünk, hogy más szereplők, például az amerikai palagáz eljusson cseppfolyós formában. Tehát itt nagyon sok minden együttesen jelenik meg. Na, ebben a térben kell Merkel asszonynak politizálnia, és hát úgy látom, hogy a lehetőségekhez képest messze a legjózanabbul és a legkörültekintőbben próbálja ezt a feladatot megoldani. Nem is tudom, hogy utána lesz-e olyan szereplő, aki ebben a minőségben tudja ezt megképviselni.
Ez Bíró Zoltán történész, Oroszország szakértő volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalról is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.